Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök annak mindig, hogyha ismerős arcokat is látok. És nagy élmény volt számomra, hogy amikor reggel bejött egy csapat gyerek, az egyik odaszaladt és átölelt. Nem emlékszem, hány éve voltam közöttük egy óvodás klubban, és úgy látszik, én nem változtam annyit, mint ő, mert rögtön rám ismert, még a nevemre is emlékezett. Én már nem az övére, bevallom szégyenkezve. Öröm itt lenni, öröm Isten népe között lenni mindig, és ezen a vasárnap délelőttön szeretném, hogyha a Márk evangéliumából állna előttünk egy ige szakasz, kicsit hosszú, de böjtre való ige szakasz, Márk evangéliuma 9. részéből a 14. résztől olvasom. Maradjon nyugodtan ülve a fájós lábú gyülekezet, mert hosszabb szakasz lesz. Köszönöm, hogy vannak, akik rögtön fölálltak. Mikor a tanítványokhoz ment Jézus, nagy sokaságot látott körülöttük, és írás tudókat, akik azokkal versengtek. És az egész sokasság, meglátva őt, azonnal elelmélkodott, és hozzásietve köszöntötte őt, ő pedig megkérdezte az írástudókat, min versengtek ezekkel. És felelt egy a sokasságból, és azt mondta, Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig rajtékot túr, fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondtam hát a tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig így válaszolt. Ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám, és hozzávitték azt, és mihelyt ő meglátta, a lélek azonnal szaggatni kezdte azt, és a földre esett. Tajtékot túrt, fetrengett. Megkérdezte az apát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig így válaszolt, gyermeksége óta. Gyakran veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig ezt mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltva, könnyhullatással ezt mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig mikor látta, hogy a sokasság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan lelket. Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiment, az pedig olyan lett, mint egy halott. Annyira, hogy sokan azt mondták, hogy meghalt. Jézus pedig megfogválta a kezét, fölemelte, és az fölkelt. Mikor pedig bement a házba, a tanítványai megkérdezték őt külön. Mi miért nem üzhettük ki ezt? Ő pedig így válaszolt, ez a faj semmivel sem üzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Amen. Amikor ez a történet előttem állt, és mandabokorra gondoltam, tudtam, hogy egy ilyen szép épületbe érkezek, ahol nem csak a falak állnak, hanem lélekben is épül a gyülekezet. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember számára, amikor nincs még templom, vagy romokban van a templom, a gyakorlati emberekben az első gondolat az, hogy építsük fel. Pedig Istent imádni bárhol lehet. Pedig Isten tiszteletre az ősök itt Mandabokorba templom nélkül is összejöttek. Sok-sok évtizeden keresztül, esőbe, sárba, gumicsizmába vagy mezitláb, de akit a lélek egyszer megfogott, az nem hiányzott sem a hétköznapi házi Isten tiszteletekről, sem az ünnepnapiról. Idős testvérek mesélték nekem annó, már a mennyből figyel ránk az a Zsuska néni, aki ezt elmondta, vasárnap begyalogoltunk a város széléig mezitláb, az első kútnál lábat mostunk, fölhúztuk a cipőt, mert csak addig koptattuk, amíg a templomot elértük. Ugye vannak testvérek, akik bólogatnak, ismerős a történet. Ma a gyülekezetbe eljutásnak ennél sokkal egyszerűbb lehetőségei vannak, mégis nehezebben élünk vele. De áldott az a hely, ahol fölépültek a falak, hitből, imádságból, odaszánásból, kétkezi munkából és anyagi odaszánásból, és áldott az a hely, ahol nem üresen konganak a falak, hanem van benne szomjazó lélek, vannak benne olyanok, akik imádkozni akarnak ezért a közösségért, hogy a munka, amit elkezdett az Úr, az befejeződjön. Vannak gyülekezetek, akik ilyenkor úgy gondolják, hogy már csak annyi feladatunk lesz, hogy eldöntsük, hogy milyen színű lesz az ülőpárna, hogy milyen szőnyeget vásároljunk, mikor cseréljük ki a csillárt, még milyen technikai eszközt hozhatunk be ide, mit főzzünk egy gyülekezeti napon, és ezek nem lényegtelen dolgok, de Isten arra bátorít ma bennünket, hogy merjünk nagyot álmodni a jövő felé. Mert egy gyülekezet halott, ha nem tekint előre hitben a jövő felé. Wesley János, az angol ébredés atya a 18.-19. században azt mondta, az ébredés, mert nagy ébredés volt akkor Angliában, csak egy ember öltőig tart, ha nem foglalkozunk a gyerekekkel. Mindenki, aki egyszer Isten vonzás körébe került és elfogadta az ő vonzását, tudja, hogy jövő gyerekek nélkül nincs. Lehet emléktáblát lerakni, ami majd 50-100 év múlva, ha még áll a világ, emlékezteti az itt lakókat, hogy volt egyszer hitben itt a 2000-es évek elejétől egy olyan gyülekezet, aki mert nagy házat építeni. Sok széket beletenni abban a hitben, hogy lesz, aki ráül, lesz, aki ráfigyel. De a gyülekezet építés mindig túlmutat a falakon. Én jártam már ebben a házban akkor, amikor majd szétrepettek a falak a gyerekek hangjától. És nem volt egyszerű őket rácsalgatni arra, hogy figyeljenek az igére, de meg lehetett oldani. És ahogy néztem a honlapját ennek a gyülekezetnek, láttam, hogy sok gyerek van minden programon. És ez mindig reményteljes. De én, mint a gyerek misszió egyik lelkes munkatársa, mert ez nem korfüggő, mindig arra gondolok, hogy ha itt van 100 gyerek, hány van még a kerítésen kívül? Egy nagy gyülekezet lelkésze mondta egy hetes gyerekevangelizációs program után, holtfáradtan, 200 gyerek jött minden nap, alig tudunk mozogni, olyan fáradtak vagyunk, aztán rám nézett, nem tudom, mit látott az arcomon, mert tükör nem volt ott, és rám förmett, és azt mondta, azt nem mondd, hogy ez kevés. Mondtam neki, hogy tudod, nekem mindig azok fájnak, akik még ebben a városban laknak, de nem jöttek be a kerítésen belülre. Nem tudom, Mandabokorban éle olyan kisgyerek, aki még soha nem jött el ide egy programra. Van, aki bólogat, valószínű, hogy itt lakik. Talán a közeli helységekben is vannak olyan gyerekek, akik még nem jöttek be se ide, se egy másik helyre, ahol Isten élő igéje hangzik. Mert nem az a legfontosabb, hogy ez a ház dugig legyen, hanem hogy minden helyen, amit Isten tiszteletére építettek, legyenek olyanok, akik az Istennel való közösséget keresik. És a jövő, a gyülekezet fennmaradásának záloga mindig a kicsikben van. Mert a jövő, ezt tudja a sátán is, a gyerekekben van. Mit gondoltuk, vajon miért olyan hangos ma a média attól, hogy hogyan verjék szét törvényileg a családot? Vajon miért olyan lényeges, hogy a drága apa és anya szót kihúzzák a hétköznapi gondolkodásból? Vajon miért bolintottak honatják arra az szívszorító törvényre, hogy még a szülőágyon is úgy gondolhatja egy önmegvalósító anyuka jelölt, hogy mégse kell ez a gyerek. Ez csak egy lépcső ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy egy napon a 2 hónapos gyereke fölött enyhedre depresszióval azt mondja egy anyuka, hogy nem kell. És akkor már gyilkosság, ha megöli? 2 hónappal előtte nem. Az első év fizikailag a legnehezebb. Minden szülő tudja, aki gyereket nevelt. Akkor talán sokakat elkap az a gondolat. Akartam én ezt egyáltalán? Mert nagyon fárasztó a jövőt építeni. Vajon miért dolgozik annyira a sátán? Mert tudja, hogy ott nagy vesztenivalója van. Ha te már elkötelezted magad az Úr Jézus mellett, fog kísérteni, és többek között fog olyan gondolatot adni, hogy a gyerekek olyan zavaró tényező a gyülekezetben, hogy valami suknyiba dobjuk már el őket. Hogy mi szentül együtt lehessünk. Talán nem is kéne már erőltetni őket, hogy eljöjjenek, hiszen már tinédzserek is eldönthetik, hogy akarnak vagy nem. Lázadó nagyfiam kérdezte meg 16-17 évesen egy morcos vasárnap reggelen, anya, kötelező templomba menni? És én azt mondtam, igen. Addig, még ennek a keresztjén otthonnak a kiskorú gyereke vagy, és elfogadod ennek a védelmét és áldását, igen, addig kötelező eljönni velem. Velem. Mert fontos, hogy velem, vagy csak elküldöm. És akkor megrántotta a vállát, és azt mondta, jó, akkor megyek. Nagy lázadásai, nagy összetörettetése után, most, mint apuka, viszi magával a gyerek. Mert tudja, hogy milyen nagy kincs, ha gyerekségében beleláthatott, akkor is, ha lázadt ellene. Drága apukák, anyukák, nagymamák, nagypapák, keresztmamák, keresztpapák, ne engedjetek annak a kísértésnek, hogy kényelmesebb befejezni otthon a levesfőzést, a gyereket a tévé elé ültetni. A jövő az Isten ajándéka a gyerekekben. Akkor, amikor az Úr Jézus ezen a földön járt, ebben a történetben, amit most felolvastam előttetek, megmutatja, hogy milyenek vagyunk mi felnőttek, és hogy milyen nagy a jövővel kapcsolatos probléma. Sorba szedtem, milyen csoportosulások vagy egyének vannak ott Jézus körül, mert fontos, hát, ha magunkra ismerünk, hát, ha tanulunk tőlük valamit. Az első, amit a megdicsőülés hegyéről leszálló Jézus szeme befog, na micsoda, egy nagy tömeg. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ahol sokan vannak, ott biztos ott az igazság. Aztán nyugtatgatjuk magunkat, hogyha kevesen vannak, hogy az nem biztos, hogy úgy van. De azért azt szeretjük látni, hogyha együtt sok ember van. De milyen is a tömeg? Jézus korában éppen úgy, mint ma, a tömeg egy arctalan massza volt. Nem tudom, te mennyire vagy egyéniség, mennyire mersz egyéniség lenni, vagy te a tömeg egyik pontja. Mert milyen a tömeg? Abszolút befolyásolható. A Bibliából tudom, hogy virágvasárnap a tömeg azt kiabálta, hogy hozsánna a magasságból. Királlyá akarták kenni Jézus többször is. A tömeg akarata mondta ezt. Miért? Jézus leleplezi őket, és azt mondja, ti ezt csak azért mondjátok, mert tele a hasatok, ugye? A csoda kenyérrel. Kielégítettem a szükségeteket, megelégítettem, dolgoznotok se kellett. Hát hogy ne lenne nektek szimpatikus valaki, aki munkanélkül teleteszi a fizikai szükségletetek kosarát, hát akkor jó király lennék nektek. Aztán voltak a tömegben olyanok, akiknek politikai vezető kellett. Ma is ugyanaz a helyzet, mint akkor. Valaki elnyom, azt tegyük félre, itt van ez a Jézus. Ez mer ellent mondani. Nem veszik észre, hogy az Atya akaratát teljesíti, nem önálló véleményével forradalmárként lobog a tömegben, de nekik csak idáig terjed a tekintetük, és azt mondják, egy ilyen politikai vezető kellene. A tömeg hol ide csapódik, hol oda. A Biblia beszél arról, hogy a vándorlás idején azok, akik csak oda csapódtak a szabadulásra kivonuló, fenségesen kivonuló nép mellé, nagyon hamar elkezdtek morogni és zúgolódni. Aztán felbosszantották a kiválasztottakat, egyszerre csak hangadókká váltak. Én nem ismerem ezt a gyülekezetet igazán. Sokat hallok rólatok, nem mondom, hogy mit, de azért van híretek. Nem tudom, van-e köztetek ilyen sokaság lelkű ember. Időnként voltam én is ebben a helyzetben. Amikor nem igazán figyeltem Istenre, és a körülmények akarták meghatározni, hogy mi a véleményem. Ott a sokaság, aki teljes fizikai valóságában ott van, kőszívvel, hideg szívvel, mert nem veszi észre, hogy a jövő ott haldoklik a lábainál. Mert a sokaság a tömeg ilyen. Aztán ott vannak a írástudók, akik már talán hittantanári diplomával rendelkeznek, talán palástos papok, sok ismeretük van, és miért vannak ott, mikor a jövő a reménytelenség felé fordul? Azért, hogy okoskodjanak, azért, hogy vitatkozzanak, hogy elmagyarázzák, hogy az a csoda nem is csoda volt, hogy mindent, amit a hatalmas Isten úgy mutatott meg, mint természet feletti, kiradírozzanak még a Szentírásból is. Ott vannak, vitatkozni vannak ott, nem aggódnak az elveszettért. A szívük hideg, talán magukkal foglalkoznak, és az nagyon fontos, hogy olvastam-e a Bibliát, meg imádkoztam-e. Az fontos, hogy ott legyek egy rendkívüli alkalmon, még talán szolgálnak is, de a szívük nem ég a Krisztus test az egyház jövőjéért. Vitatkozni viszont tudnak. És ott van a harmadik csoport, a kiválasztottak csoportja. Jézus választotta őket ki. Többet tudnak, mint a diplomás teológusok, bár kétkezi munkások, nem tanult emberek, ahogy a Biblia meg is jegyzi ezt, de olyan Istenben hívő emberek, akik komoly anyagi áldozatot vállaltak azért, hogy ott legyenek az Isten nép között. Ki mondja egyszer Péter, hogy mi mindent ott hagytunk, érted? De ugye a Kalmár lélek folytatja is a gondolatot. Na akkor mi mit kapunk? A tanítványok, akik névre szólóan azt a feladatot kapják, hogy a szenvedőn segítsenek, és akikről ki kell, hogy mondja az Isten fiak után sóvárgó világ, hogy nem tudtak segíteni. Ó, Isten, óvjon meg tőled téged és engem, hogy Jézus tanítványaként tehetetlenül kelljen állnom egy problémában, amikor valaki konkrét lelki segítségért hozzám fordul. amikor megkérdi, hogy azt a magzatot szabad elvetetnem. Tudom már a kérdés feltevésekor, hogy eldöntötte, hogy mit akar tenni. El is mondja, hogy mert ő miért akarja. Miért jön akkor hozzám? De nem mondhatom ezt meg neki, hanem mivel a jövő az én szívembe égett, el kell mondjam, hogy Isten hogyan gondolkodik. Hogy Istennek nagyobb a hatalma, mint a te fizikai erőd. Hogy Istennek sokkal gazdagabb tárházai vannak, mint az a pénz, ami most a zsebedben van. Ne a helyzetet nézd, hanem az Istent, aki kezébe tart mindent. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését. Nem a tömeg lelkűeket, nem a vitatkozásra kész írástudókat, nem a tehetetlen tanítványokat, hanem azokat, akik igazán az Isten véleményét képviselik. Ma már elavult a 10 parancsolat, hányszor hallom. Az, hogy együtt élnek fiatalok házasság előtt, ó, hát ez olyan természetes. A világban igen, de a világban régen is az volt. Csak nem volt ilyen szemérmetlen, nagyszájú és tolakodó. Nem írták ki a médiába, nem kiabálták ki. Sok olyan mondat elhangzik ma, önmagukat tudós pántlikával felaggatott emberektől, amiért néhány évtizede zárt osztályra küldték volna az embereket. Most pedig a tömeg, a sokaság, aki nem mer az Isten véleményére hagyatkozni, bólogat nekik, és azt mondja, ja, igen, levesszük a keresztet az iskolából, ne zavarja azokat, akik nem keresztjének. Ja, legyen hittanóra, de ne tanítsunk a bűnről, ne zavarjuk meg a gyerekeket. És a sokaság lelkű Isten népe bólogat, és azt mondja, persze, szeressük a másikat is. Közben nem vesszük észre, hogy teret adunk a sátánnak. Ott vannak a tanítványok tehetetlenül, pedig utánuk sóvárog a világ, mert vágyik arra az életre, amit a tanítványok képviselnek. Téged is figyelnek, ha elindultál a tanítványság útján. De nem arra kíváncsiak, hogy hogy tudod úgy bevallani az adódat, hogy jól jár, és csak egy kis svindli legyen benne. Azt jobban tudja a világ hittel. Nem arra kíváncsi, hogy hogy tudod becsapni a feleségedet, mert abban ő tudna neked példát mutatni. Arra sóvárok, hogy lássa, hogy vannak tisztességes férfiak, és vannak tiszta szemű asszonyok, és vannak Isten áldotta otthonok. Azért, mert ott az Isten szava a mérce. És ott van egy apa. Egy apa, akit az évek óta cipelt teher már teljesen összetört. Már úgy érzi, hogy nem bírja tovább. Észreveszed, amikor köztetek megjelenik valaki így, vagy írástudó farizeus módon keresgélitek a hibáit. Látod, amikor valaki összerogyott a terhei alatt, és már keresi a mester, de ha a mester éppen a megdicsőülés hegyén van, akkor elfogadná a tanítványokat is. És ott Jézus lábánál azt mondja, Uram, ha csak valamit tudnál könnyíteni az én otthonom terhén, nem bírjuk tovább. Isten néha megengedi, hogy eljussunk erre a pontra azért, hogy el ne felejtsük, hogy mindent ő tart a kezébe. Mindent. A terheket is ő méri ki, és tudja, hogy melyik formál arra a mintára, ahogy leginkább ő tudott képviselni. Azt mondja ez az apa, ha valamit tehetsz, tedd meg, könyörülvén rajtunk. Tudod, mit mond ez az apa? Ez a nagy probléma, ami a halál szélére sodorta a fiamat. Ez már én vagyok. Beleszakadok. Én is belehalok. Itt temetem el a fiammal együtt magamat, ha nem segítesz. Fájt már ilyen mélyen valakinek a terhe? Könyörögtél már valakiért úgy, hogy Uram, könyörülj rajta, mert én is belehalok, ha ő belehal. vagy a tömeg lelkületével, vagy a bölcsek nem törődömségével. Bőgösen odébb álltál, ha valaki beleszakadt a terhébe. Azt kérdi a mester, hiszed-e, hogy én ezt megtehetem? És mit mond az apa? Hiszem, hát azért vagyok itt. De itt a te jelenlétedben azt kell, hogy mondjam, Úr Jézus Krisztus, hogy ez a hit, ami engem idehozott, nem is igazi. Ezért mielőtt bármit teszel, áldj meg engem élő hittel. Ha ez az oka, ez a célja, emiatt gyógyul meg, vagy nem gyógyul meg a gyermekem, cselekedj, Uram. És ott van a gyerek, halálos bajba, kinek a lábainál? A Jézus lábainál. Jézus, aki a legjobb hely. Ma, ha a gyerekkel baj van, pszichológushoz viszik, vagy egy pedagógiai professzorhoz, vagy ideggyógyászhoz. Jó, ha nem az agykontroll tanfolyamra iratják be. Jó, ha nem valami kuruzslóhoz viszik el a gyereket. Mert a mai gyerekek figyelemzavarosak és mozgászavarosak, a mai gyerekekkel is baj van. De a legjobb hely a jövő szempontjából is, a Krisztus keze. Mert Jézusnak van üzenete a bukdácsoló tanítványokhoz, a sokasághoz, van üzenete az összetört apához, és van üzenete a halott jövőhöz. És van parancsszava a sátáni erőkhöz, mert igenis léteznek. Egyedül Jézus van felhatalmazva arra, hogy szóba álljon velük, megregulázza őket, parancsoljon nekik, és láthatjuk a történetből, hogy az ő szavára minden tért meghajol. Mennyeieké, földieké, és a föld alattvalóiké is, hogy aztán minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Viszed-e a gyereket, a jövőt Isten elé? Elhozod ide a gyerek Isten tiszteletre, és a foglalkoztató gondjára bízod? Neki ez a kötelessége? Sokszor úgy lökik be a hittanórára az óvónénik is hozzám a gyereket, hogy igaz, hogy nincs beíratva, de vidd már el legalább fél óra békességünk, hadd legyen itt a csoportba. Van olyan gyerek, akit úgy löknek oda hozzám, hogy na ennek éppen ideje, hogy már ilyet is halljon. Mellesleg az óvónénének is szerintem, de ő nem akar bejönni. Jézusnál van a legjobb hely. Mert milyen a gyerek? Statisztikából tudom, hogy Magyarország 10 millió lakosa folyamatosan csökken. Az elmúlt 10 évben a statisztikából több mint 2 nyíregyháza városnyi ember tűnt el. Csökken a magyar. Ezt már tudják odafönn a nagyházban is, azért kapkodnak, hogy hogy lehetne valamit tenni. A jövő a lakosság közel 15%-a, ami egy közel másfél milliós evangelizáló missziói mező 14 éves korig. Viszont a hivatalos statisztika sok szomorúságot mond el róluk. Csak néhány kiragadott adat. 20 ezer gyerek fizikailag éhezik. 5-ször annyi 100 ezer nem hal éhen, de alul táplált. 190 ezer különféle veszélyben van a családjában. 20 ezer gyereket folyamatosan bántalmaznak. Bántalmazás vagy elhanyagolás következtében évente 30 gyereket eltemetnek. Abból a kevésből is, aki van, Az abortált gyerekekről nincs szó, mert arról most nem szól a statisztika. De mi tudjuk, hogy nem csak fizikailag vannak veszélyben, hanem a gyerekek ott vannak úton útfélen okos telefonnal a kezükbe. Faluban és városon egyaránt. Nyáron egy programra minden nap átmentem egy falun, egy busz megállónál, valószínű akkor jöhetett a busz, amikor én odaértem. Mindig ültek gyerekek a busz megállóba, de soha nem beszélgettek. Mindegyik külön sziget volt. Nyomogatták az okostelefonjukat. Másfél éves unokám oda ment a tükörhöz, és így csinált a kezével. Na, mit gondoltok, miért? Én nem tudtam volna, ő tudta, hogy úgy nagyobb lesz a kép, hogyha ő a széthozza. Hát nem lett nagyobb a tükörbe, de úgy látszik, ezt a mozdulatot másfél évesen már tudja. Azt mondta egy okos ember, aki ismeri az okostelefonok lélektanát: ha vettél neki telefont, mi lenne, hogyha egy kis mérget is vennél mellé? Vettél egy gram kokaint, odaadtad? Mert az okostelefont, mint megmutatták, kimutatták a szakemberek, ugyanolyan függőséget okoz, mint a kokain, amiből nincs kiút. Nagyon fiúk, látom, vigyorogtok, de így van. Hogy egyszerűen nem bírja ki az ember, hogy be ne kapcsolja. Hát, ha valaki kereste. És ott van a másik látszólag veszélytelen lelki probléma, hogy ezeket a nevelhetetlen gyerekeket egyre többen beíratják különféle küzdősportra. Van olyan anyuka, aki azt mondja azért, hogyha majd bántják, meg tudja magát védeni. És már a folytás mozdulatát egész jól tudja a gyerek. Ugye milyen megnyugtató? Már meg tud folytani valakit. Egyszer megkérdeztem, tudjátok-e, hogy ki előtt kell meghajolni, mielőtt kezdődik az edzés? Mert meg kell. Hát a mester előtt. De különben nem mondanak semmi ideológiát. Én úgy emlékszem, hogy az én Bibliámban, a 10 parancsolatban azt mondja Isten, hogy ne hajolj meg, és ne csinálj más Istent, csak engem tisztelj. Akkor, amikor ártatlanul, hogy sportosabb legyen a gyerek, mert ma már nem kapál, hogy a fölösleges energiáit ledolgozza, ma már nem gyalog megy iskolába, hogy a sportja meglegyen, beíratják a szülők is különféle küzdősportra a gyerekeket. Még jó, hogy nem agy kontrollra viszik el, de elviszik oda is. Amikor az óvoda egyik csoportjába azt mondtam, hogy imádkozzunk, az egyik gyerek lehajtotta a fejét, lótuszülésbe ült és összerakta a kezét. Mondom, ez nem imádság. De így kell imádkozni, mondta a kis pöttön. Honnan tudja? Nem én tanítottam. Higgyétek el, nem én tanítottam. Bajban vannak a gyerekek. Kinek a tiszteletére neveled otthon? Mert az otthon a legfontosabb iskola. És nézzük, mit mond az Úr Jézus, mit mond Isten igéje, milyen helyzetben van lelkileg a gyerek. Így részletezi az, aki vele egy fedél alatt él, tűzbe és vízbe esik. Láttatok ti már óvodás gyereket, aki a szex tüzében égett? Én láttam. Hittanórán. Nem lehetett szétválasztani egy szerelmes párt. 4 éves volt mind a kettő. És nem csak a kezüket fogták. Tűzbe, vízbe esnek a gyerekeink. Belefulladnak a szennybe, mert van olyan gyerek, aki pornót néz apával. Egy kárba fürdik az egész család. És utána kibeszélik az óvodába. Az óvodában mindent tudni lehet arról, hogy mi van a családban. Tessenek elhinni. Mindent. Mert a gyerek mindent elmond. Egy gonosz lélek gyötri. Szaggatja. Tudod te, miért félnek annyira a mai gyerekek? Régen semmi gondot nem jelentett a csillagos ég alatt kimenni az udvarra, még a kutyát elereszteni egy gyereknek. Még büszke is volt, hogy kimert menni. Ma a 11 éves unokám megkéri a 9 éves öccsét, hogyha ki kell mennie az előszobába, ami világos. És megkérdeztem, miért? Hát mert olyan háborús filmeket néz. ártatlanul apa jelenlétében vagy anya jelenlétében történhet, de akkor is a gyerek tönkre megy benne. Márk azt mondja, néma lélek volt benne. Láttatok már gyereket, akivel nem lehet beszélgetni? Mert nem tud válaszolni. És olyat, aki váratlanul felkiált, és össze-vissza beszél, és fékezhetetlen, pedagógusok, hitoktatók, a megmondhatói, hogy szép számmal vannak ilyenek. Azt mondja a Biblia, hogy egy ördögi lélek tartotta őt fogva. Ugye a bűn mindannyiunkban ott van, a bűneset óta. De hogy lehet, megszállottá egy gyerek? Olyan apró dolgokon keresztül, hányszor okos, diplomás emberekkel beszélgetve hallom, hogy lekopogjam, és utána még keresztet is vett az Úr Jézus nevébe. Apróságnak tűnik, de az ördögnek nagy ötletei vannak, hogyan férkőzzön be egy család életébe. Jaj, csak a horoszkópomat megnéztem. Jaj, csak kiraktam egy szerencsehozó bambuszvirágot, mert így tökéletes a házam békéje. Apróságok divatnak tűnik, de ajtók annak a számára, aki azért jött, hogy lopjon, öljön. És nem annak a számára, aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, mégpedig bővölködő életetek. Az Úr Jézus az egyedüli megoldás erre a nagyon-nagyon nehéz helyzetre, és ha ti mind gyülekezet, nem látjátok, hogy kell a bűnről tanítani a legkisebbet is. Mert honnan tudja, hogy az asztal alatt kell szétberhelni az apa óráját? Honnan tudja, hogyha ellopta a testvére csokiját, azt a szekrény mögött kell megennie? Megtanítottátok neki? Ha engedetlen, vagy legalább bújj el? Nem hiszem. Tudja, hogy olyat tett, ami Isten előtt helytelen, még akkor is, hogyha nem tudja elmondani. És akkor ott van a kérdés, mi miért voltunk tehetetlenek, kérdezik a tanítványok. Mi miért? Mi miért nem? És Jézus megmondja, hogy nem azért, mert ti végtelenül alkalmatlanok vagytok a szolgálatra, hanem valami hiányzik belőletek. Még ha a kiválasztottak közé tartoztok is, mert el kell, hogy mondjam, hogy a három a megdicsőült hegyét megjárt tanítvány se tolakodott, hogy majd mi intézkedünk. Ők éppen olyan tehetetlenek voltak, mint azok, akik ebben a szent élményben, ebből a szent élményből kimaradtak. Az Úr Jézus azt mondja, csak az imádság és a böjt. Tehát az Úr Jézus böjtölt ott éppen előtte? Nem olvassuk. De tudjátok, a böjt nem húsvét előtt 40 nappal kezdődik. A böjt egy életforma. Akkor, amikor rádöbbentem, hogy az életem minden mocskából az Úr Jézus Krisztus halála által kijöhettem, akkor megértem, hogy az a szeretet, amit Isten rám pazarolt, engem is térdre kényszerít, és kimondatja, hogy vannak filmek, amiket nem nézek, vannak könyvek, amiket nem olvasok, vannak zenék, amiket nem hallgatok, vannak helyek, ahova nem megyek. Nem azért, mert a farizeusok előírták, hanem az a szeretet kényszerít rá, amit megértettem akkor, amikor a bűn rabságából felszabadultam. Vannak kapcsolatok, amikbe játék szintjén sem megyek be. És van olyan kapcsolat, amiben nem játszok, hanem 1000%-ig elköteleztem magam. Nem azért, mert a legszebb, a legokosabb, a leggazdagabb mellett élek, hanem azért, mert Isten ajándékából kaptam, és ő csak akkor ad áldást, hogyha az ő törvénye szerint igyekszem járni. Ó, nem tudok, ó, elbukok. De ő mindig felemel, és azt mondja, nem vagy tökéletes, de hogyha a hit és a böjt talajára állsz, akkor újra fölállhatsz. Az 1 János 1.9 olyan gyakorlatiasan mondja, ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja, és ezáltal tisztulsz, megtisztul az életem. Olyanná válik, amilyenné ő szeretné. Egyedül Jézus tehet erre képessé. Igen, a tömeg Jézus hatalmát látva megtér. Meglátja, hogy Jézus az Isten. Hogy ez egy érzelmi fellángolás, sajnos valószínű. Mert nem sokkal utána már feszítsd meg egy kiált. De abban a pillanatban rádöbben, hogy Jézus hatalmas. A sátán megtanulta, hogy ő kicsoda. És akkor most csak egy kérdés van már hátra. Ez a gyülekezet felelőssége, vagy a tied? Hogy a jövőt építsd. Igen, a gyülekezet jól látja, hogy ez a feladata. De a gyülekezet egyénekből épül. Mi a te felelősséged? Mit tehetsz te? Talán azt mondod, én már nem tudok ittan csoportot elvállalni. De imádkozni még tudsz? Én nem tudok egy nyári táborban részt venni. De talán egy csendes szobába elkészítheted az illusztrációkat? Én már nem is tudtam soha szépen rajzolni. De egy kis gyereknek meg tudod fogni a kezét, és el tudod kísérni, mert csak úgy engedik ide. Akkor, amikor az Isten rád és rám akarja helyezni a jövő egyházát, akkor meg fogja gyakorlatilag mutatni, hogy neked mi a feladatod. Akkor is, ha nem neveltél gyereket. Akkor is, ha csalódott vagy. Akkor is, ha még nem neveltél. Akkor is, ha már végre kirepültek. Akkor is megmutatja, hogy mi az, amit te tehetnél annak érdekében, hogy a jövő egyháza épüljön. Itt van a bokorban is. Miért tesszük mindezt? Mert ők a jövő. A kicsik. Nem csak azok, akik már benn vannak a gyülekezetben, hanem a szomszédodban lakók, az utcádban rajcsúrozók, a távolra került rokon gyerekek, akiknek egy igéskártyás üdvözletet küldhetnél. Talán a telefonban nem csak arról kéne beszélni, hogy mi mennyibe kerül, melyik párt, hogy dolgozik vagy nem dolgozik Magyarországon, hanem elmondhatnád, hogy milyen hatalmas a megváltó. Mert a jövő csak úgy tudja meg, ha az előtte járó elmondja, megéli. És akkor majd épül az Isten egyháza. Áldja meg az Úr ezt a gyülekezetet úgy, hogy gyönyörködve tekinthessen rá, és azok, akik ezen a környéken vannak, észrevegyék, hogy nem reménytelenek a gyerekek. Nem, nem reménytelenek. Van reményteljes jövő, ha az Úr Jézus Krisztus kezébe helyezzük őt. Így legyen. Imádkozzunk. Uram, én ma azért adok hálát, az, hogy olyan szülői házba helyeztél, ahol az imádság természetes volt, ahol a szüleim példája arra ösztönzött, lázadó koromban is, hogy veled élni jó és gyönyörűséges. Köszönöm a sok ismert és névtelen testvért, aki imádkozott értem és bátorított, megfeddett, befékezett időnként, akik által segítettél abban, hogy ezen az úton botladozva bár, de megmaradjak. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te drága véredben vásároltál meg, és hogy rádöbbenhettem, hogy szükségem van rád. Áldalak téged azokért, akik nem látványosan, de építik a lelki egyházat. Áldalak téged azért, hogy a vannak családok, ahol vannak gyerekek. Most azért imádkozunk, te áld meg a keresztjén otthonokat, hogy azok valóban a te lakhelyeid is legyenek. Áld meg az apákat felelősséggel, áld meg az anyákat hűséggel, hogy a jövő nemzedéke már az otthonban nevelkedhessen. Áld meg ezt a gyülekezetet, mint gyülekezetet, hogy segítse az otthonokat, észrevegye azokat a kicsiket, akiknek nincsenek imádkozó szülei vagy nagyszülei. Áld meg bennünket, mint Isten népét, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe, nem azért, mert a körülmények olyan ragyogóak, hanem azért, mert Te itt vagy számunkra, aki soha nem engeded el a jövőt, mindent a kezedbe tartasz, és idejében cselekszel majd. Legyen tiéd a dicsőség, a tisztelet, az áldás. Amen.